Imádkozzunk. Mennyei Atyám, arra kérlek, hogy érintsd meg ezt az üzenetet most, a szívünket, szólj hozzánk, készíts fel minket arra, hogy halljunk, hogy lássunk téged. Egyszerűen csak áld meg a te szavaidat, az igét. Áld meg minket rajta keresztül. Csak szólj hozzánk. Köszönjük ezeket a bizonságokat felőled, hogy megláthatjuk a te munkádat, a te csodádat közöttünk. És kérlek, csak vigyél minket tovább az hitben és az igében. Jézus nevében. Ámen. Ha van Bibliád, akkor nyisd ki, kérlek, a Ezékiel 47-nél, onnan fogok olvasni egy szakaszt, és majd időnként megállunk, jó? Megállunk, és így fogunk szépen haladgálni ezzel az igerésszel. Most olvasom az 1-től 6-ig. Vizet kérsz? Vizet, nem baj, kérsz vizet. Szóval azután visszavitt engem a templom bejáratához, ott víz fakadt a templom küszöbe alól, kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltárról délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapunát, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Ezután kelet felé ment, mérőzsinórral a kezében, lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vizen, a víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vizen, a víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett a víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira mély volt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Ekkor azt kérdezte tőlem, láttad-e emberfia? Itt álljunk meg egy pillanatra. Gondolkoztam, mi ez a folyó, és hogy vajon mit láthatott benne ez a proféta? Ugye itt van ez a látomás Ezékielnek, ez a folyam. Ez egy életet adó folyam, ami egyre jobban szélesedett, ahogy távolodott a trónust, a templomtól. Mert ugye ez a templomból eredt. És kelet felé folydogált. El tudjátok képzelni ezt a kis csergedező, kis forrásból eredő vizet, ami egyre szélesebb és szélesebb lesz, ahogy távolodik. És Jelenések könyvében látunk egy hasonló jelenséget. Jelenések 22.1-ben olvassuk, hogy Isten és a bárány trónjából indul ki ez az életed adó folyam. Nagyon érdekes, ahogy vezeti, belevezeti ebbe a folyóba Ezékielt Isten. Megy és méri ezeket a 1000 könyököket. Tudjátok, mennyi 1000 könyök? Megnéztem. Jó? Az 450 méter. Oké? Az így fél kilométer körülbelül. Oké? És négyszer mérte le ezt az 1000 könyököt, az 1800 kilométer összesen. Tehát, bocsánat, méter, és az 1,8 kilométer. Tehát 1,8 kilométeren keresztül vezette ezt a prófétát, és szakaszonként, ahogy belement a vízbe, ahogy ment Istennel, és Isten azt mondta neki, hogy menjél bele, gázolj bele itt a vízbe, egészen odáig jutottak, míg nem már nem ért le a lába. Nem ért le semmi, se a lába, a kezével se tudott kapaszkodni, a feje búbját ellepte akár a víz, de lehetséges, hogy valószínűleg hogy tudott úszni. Tehát csak így sodorta ez a folyam, ez a víz a prófétán. És ez a víz, a folyam egy természetfeletti jelenség volt. Azt ábrázol, ennek a képe. Ugye Jézus mondta János 7.38-39-ben, hogy a mai újszövetségi vonatkozásban ez a Szent Szellem, amiben nem mi gázolunk bele, hanem ő jár át minket. De olvassuk el ezt a részt, hogy nehogy azt mondjátok, hogy csak így ezt a légből kaptam. Jó? János 7.38-39-ben úgy írja erről. Aki hisz én bennem, hogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívő fognak kapni, mert még nem adatott lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Ugye ez a Szent Szellem folyama, ami belülről árad kifelé, ami átgázol rajtunk. És mit láthatott szerintetek ott ez a próféta? Mit gondoltok? Mit láthatott? Azt kérdezi tőle Isten, mit láttál ott, emberfia? Lehet itt találgatni. Én azt gondolom, hogy meglátta Istennek a teljességét, nem? Talán. Vagy meglátott Istenből valami olyan csodát, amit ezelőtt még nem láthatott. Vagy látta a gyógyító Istent, magát. Ez egy csodálatos találkozás lehetett Ezékielnek. Én irigylem érte. Aztán fogta és kivezette őt ebből a folyamból, és megmutatott neki valami egészen mást. Megmutatta ennek a gyümölcsét. Ahogy tovább olvassuk ezt a szakaszt, azt mondja, majd visszavezetett engem a patak partján. Ahogy visszafelé mentem, láttam, hogy a patak partján innen és túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem. Ez a víz a keleti vidék felé tart, az Arábá völgyben folyik tovább, és a tengerbe ömlik. A sósává tengerbe, és meggyógyult tőle a víz. Élni fog benne minden élőlény, csak úgy nyüzsögnek majd, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és én Gedittől, én Eglaimig hálók szárító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. Ahogyan sétál vissza ez a próféta, gyönyörködik. Gyönyörködik a látványban, hogy mennyi fa, mennyi gyönyörűséges fa élet van a folyam környékén. És aztán Isten megmutatja neki a mélységeket is, hogy nem csak a környékén, de ott benne is élet van. Rengeteg hal, amerre csak folyik ez a folyam, ott életet ad. Most szeretnék erre az élni fog benne minden, ahová csak eljut patak részre, kicsit összpontosítani. Gyertek velem, ez a 9-es vers. Azt mondja, hogy ahová csak eljut a patak. Oké. Okay. Ahová csak eljut a patak, ott élni fog benne minden. Tudjátok, mennyire érdekes a víznek a tulajdonsága? Mert hát mindig lefelé folyik, ezt tudjuk, a közlekedény elvéből, és arra fele folyik, amerre utat talál magának. Jó? Ezt onnan tudom egyébként, mert nem olyan régen, több héten keresztül küzdködtünk egy beázás miatt. Mi áztattuk az alattunk lévő szomszédot, és lehívott, és megmutatja, hogy itt van, látod ezen a részen a folt, ez ott van nektek a WC egyik oldalánál, és akkor ott keressük a hibát. Jó, kihívtuk a szakembereket, szétverték a kádunknak az alját, Ott megnézték, hogy hát ott valami a szigetelés, egy picit ott csordogál valami víz, de nem látványos annyira a dolog. Azt megcsinálták, és a probléma nem múlt el. Hát most akkor hogy tovább? Hát most már azt a környéket átnéztük, most már nincs ötletünk. Így hát 80 ezer forintért kellett szólnunk egy szakembernek, aki roncsolás nélkül megígérték, hogy megtalálják a problémát. Ó, szuper. Na, jó, kijött. Őszinte leszek hozzátok, nagyon sajnáltam ezt a 80 ezer forintot, de aztán az eredmény, amit adott, az nekem megdöbbentő volt. Mert a probléma pont a másik oldalt volt, a szoba másik oldalán, a WC másik oldalán, a tartálynál. És mondom, hogy lehet, hogy jutott oda ez a víz? És hát ugye a víz, ahol utat talál magának, az szépen folydogál oda, ahol van gödör. Ugye a gödrökbe. Ez a víz tulajdonsága soha nem változik. És ez a kép, ez csodálatos szerintem. Mert itt van ez a gyógyító folyam is, ami folydogál, csurdogál lefele. És ugyanez a tulajdonsága, hogy keresi ezeket a mély gödröket. Keresi ezeket a mély gödrökecskéket, és arra folyik, amerre engedem. Amerre engedik. Ahogy nem talál akadályt, akkor csak befolyik abba a gödörbe. Gondolkoztam ezen, hogy az embereknek nagyon sok kisebb és nagyobb gödre van az életében. Azt hiszem, hogy ezt mindannyian megtapasztaljuk, hogy ezek a kisebb-nagyobb gödröcskék ott vannak az életünkben. De mik lehetnek ezek? És csak így gondolkoztam, és gyűjtöttem össze néhányat. De hogy ezeken kívül rengeteg más gödreink vannak még. De ott lehet a nem megbocsátás gödre. Ott van a félelemnek a gödre. Ott lehet a lustaság gödre. Vagy ott lehet akár a kapzsiság gödre. Vagy akár a gyerekkori, vagy felnőttkori traumáknak a gödre. Vagy akár a hazugság, a pornográfia, és akár ezek a szenvedélybetegségeknek a gödre. Vagy az elkövetett hibák, és azok, amik rossz döntéseimnek a gödre. Ismerős, és még rengeteg ilyen gödrünk van az életünkben. És lehet ez bármi. Bármi, ami csak egyszerűen nem engedi, hogy megéljük az életet. Hogy megéljük vihartalanul az életet Istennel. Mert ott vannak ezek a kis gödröcskék. Én nagyon is hiszem, hogy Isten meg akar gyógyítani téged, minket ezekből a kis gödröcskékből. Ahogyan a prófétát vezette végig egyre mélyebb vizekhez, úgy akar eljutatni téged is a gyógyulás helyére, a mélységekbe, ahol valódi gyógyulást találunk. Istennek ez a szíve, mert ő szeret minket, és ő szeretne gyógyulást hozni az életünkbe. Hívőként az életünk folyamán így ez úgy néz ki, hogy így bele-bele sétálunk ennek a folyamnak egyes szakaszába. Szerintem minden egyes szakasszal tudunk így azonosulni mindannyian. Egyszer egyik életem egyik szakaszában, hát csak bokáig libegek ott ebben a folyamban. Aztán térdig néha, aztán néha derékig. Aztán végre ellep egészen ez a folyam, és akkor halleluja, minden jó az életemben, gyógyulások vannak, és élvezem, de aztán megint bokáig, aztán megint térdig. És ezek folyamatosan változnak. És ott tapasztaljuk a gyógyulásokat sokszor, amikor még térdig is vagyunk benne. Akkor is tapasztalunk gyógyulást az életünkbe, akkor is tapasztalunk változásokat az életünkbe. De sokszor viszont nem. Sokszor viszont megmarad egy elégedetlenség. Hogy azt mondom, hogy én még nem vagyok elégedett azzal, ami van. Nem tapasztaljuk meg teljesen a gyógyulást. És itt van ez a szakasz. Itt van ez a szakasz. Bocsánat. Nincs elég hely. Folytatom ezt a szakaszt, ahogy olvastam. Azt mondja ez a rész. 11-es vers. De posványai és a mocsarai nem gyógyulnak meg, hogy sót adhassanak. Itt egy picit leragadtam, mert azt mondom, mi az, hogy nem gyógyulnak meg? Mik azok a posványok? Mik azok a tócsák? És egy kicsit elkezdtem egy ilyen egzegézist, egy kis szótanulmányt ebben, hogy mégis ez milyen, mit jelent ez a szó. És a posvány, ennek a szónak az eredete az arab rokonnyelvből származik, kiejtve biccá, úgy ejtjük, biccá, ez a kiejtése. Ami annyit jelent, hogy puhány. Puhány. Jó, de hát az mit akar, hogy puhány? Én nem tudom ezt a puhány szót hova tenni, és utána néztem egy kicsit a magyar értelmező szótárba, hogy mit akar ez, hogy puhány? Az mit jelent? Milyen emberi tulajdonság ez? És figyeltek, mit találtam. Puhány. Kellően nem edzett, könnyen megbetegedő, elpuhult személy. Ez milyen? Vajon? Ez milyen? Én a lustasággal párosítottam ezt össze. Vagy jól tettem, vagy nem. De azt gondolom, hogy ez a lustaság, amikor nem is veszem a fáradtságot arra, hogy szembenézzek önmagam gyengeségeivel. Vagy nem veszem a fáradtságot, hogy oda menjek Istenhez, az erő és az akaratnak a forrásához. És ott lejjek valamit. És amikor ilyen puhányság van, lustaság van az életemben, akkor ott nem lesz gyógyulás. Ezt én is saját életemben is tapasztaltam sokszor. Aztán utána ott van a másik, a szilárd meggyőződés nélküli, könnyen befolyásolható, gerinctelen ember. Ezt mondja erre a puhányra, hogy ezek a meggyőződés nélküli, könnyen befolyásolható emberek. Amikor ide-oda hajt minket a vágyaink és az érzelmeink, nem alakítunk ki magunknak sziklaszilárd meggyőződéseket az igazságban, vagy csak így engedünk a csábításoknak, engedünk és nincs egyenes kiállásunk Isten beszéde mellett, ott bizony azt mondja, hogy nincs gyógyulás. Aztán ott van végül az erélytelen személy, akiben nincs elegendő akaraterő, kitartás, élete alakításához, illetve hivatása, feladata betöltéséhez, célja eléréséhez. Azt mondom nektek, vezetők, magamnak, hogy a puhány vezetőnek egyszerűen csak nincs kellő becsülete, nincs kiállása, és ott nincs gyógyulás. Tudom, erős szavak ezek, de szembe kell, hogy nézzek, én nekem is szükségem van, hogy szembe nézzek a hiányosságaimmal, a gyengeségeimmel. Az akarat erő az Istentől származik. De ha nem vagyok hajlandó beállni abba a folyamba, és felismerve kérni tőle azt, hogy adj nekem akaraterőt, adj nekem lendületet, akkor ne várja a gyógyulást az életemben. Filippi 2.13 azt mondja, ugye, hogy mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Figyelj, tócsái, a másik szavunk, a tócsái, bátorító lesz ez, jó? Egy idő után. Nem most, de egy idő után bátorító lesz, jó? De ezeket muszáj, kicsit muszáj felpörgetnünk magunknak a gondolatainkba, hogy valóban tényleg mik azok, amik akadályok lehetnek a gyógyulásainkban. Másik szavunk a tócsa. Ez is egy arab rokon szóból ered, ez a geve szó. Ez visszatart, megtart és tartóztat. Visszatart, megtart és tartóztat. Tehát, hogy kialakít egy kis saját kis teret, amiben nem enged se ki, se be, semmit. Amikor bezárok valamit, és nem engedem, hogy oda bármi is kerüljön, tulajdonképpen ez a tócsa. Ugye egy ilyen kis kialakult meder. Sokszor vagyunk így, hogy falakat építünk a gyengeségeink köré, vagy a sérelmeink köré, vagy a betegségeink köré. És ezen a módon egyszerűen csak védjük a további kellemetlenségtől magunkat. Ez egy normális, természetes reakció, mert nem akarunk több fájdalmat. Igen ám, de sokszor ezáltal a gyógyító folyamtól is elzárjuk az utat. Elzárjuk a lehetőséget. Azzal, hogy bezárok, magam köré egy falat építek, nem adunk lehetőséget arra, hogy Isten eljusson oda, és gyógyulást adjon azon a területen. Ez a geve szó, a tócsánk. Nehéz kitárulkozni egy nagyon sérült, kellemetlen területtel, mert ugye a fájdalmakkal jár, és szembe kell néznünk újra azokkal, amik értek minket, traumák, fájdalmak, bármi is legyen az. És ezeket a falakat nehezen nyitjuk meg ilyenkor, mert nem akarunk újra találkozni ezzel. De Isten szeretne beférkőzni. Isten szeretné ezekre a helyekre is, hogy be tudjon áramolni. Azt szeretné, hogy engedj neki, és egy kis rést adj, csak egy kis rést, amin be tud csordogálni ez az életet adó folyam. Ahol beáramolhat és gyógyíthatja azokat a területeket, ami sérült. Tudom, hogy ez nem könnyű. Abszolút egyetértek ezzel. Én is keresztül mentem, nem egy ilyen helyzeten. Nagyon sokszor Isten csak így rombolta a falaimat, és fájt, és nehéz volt. De figyeljetek, itt állok előttetek, mint élő bizonság, és tudom, hogy nektek is van, hogy az utána, ami van, az szabadító. Az nagyon is szabadító. Megéri rés nyitni Isten jelenlétébe azon a falon, hogyha tudunk róla persze. Megéri rés nyitni Isten előtt. Oké? Okay? Isten előtt, kihangsúlyozom, jó? Még egyszer. Emberek néha visszaélnek vele sajnos. De Isten előtt megéri rést nyitni. Van úgy, hogy ez a fal viszont nem tudatos. Ez is előfordul. És az életünk folyamán épülnek fel ezek a falak, mint egy ilyen védekező autó, ilyen automatizmus. Hogy észre se vesszük, de fölépült egy fal. Egy-egy sérült területen. Isten az, aki képes viszont arra, hogy egyrészt megvilágítsa ezeket a falakat, rávilágítson, hogy ott van, és egyedül ő képes arra is, hogy lerombolja azt. Tudjátok, hol találtam én ezt meg? A Jerikó falai példánál. Hogy hogyan is teszi ezt Isten? Hogy ez hogyan is történik az életünkbe? Hogy mi is a mi részünk ebben az egészben? Lapozzunk oda, nézzük meg gyorsan ezt a részt. Nem fogjuk elolvasni végig, mert ismeritek a történetet. De ez a történet arról szól, hogy Józsuének azt mondja Isten, hogy hát ott van Jerikó, szeretnénk bevenni, falai, és azt mondja nekik, hogy figyelj, hát járjátok körbe 6 napon keresztül, mindig, minden nap egyszer, úgy, hogy ott van Istennek a szent, a fridláda, és előtte 7 pap megy, kürtel a kezében, és azelőtt meg megy a nép. Nekem tudjátok, mi tetszik ebből az egész képből? Ahogy ők vonulnak. Hogy ő Isten ott van mögöttük. Isten jelenléte. Az Úr ládája ott van mögöttük, ami jelképezi Isten jelenlétét. És úgy járnak körbe, hogy Isten jelenléte ott van velük. Ott van mögöttük. Egy kicsit furcsa lehetett ez. De nekem egy picit azt a gyakorlatot mutatja, ahogy Istennel építjük ezt a kapcsolatot, ezt a személyességet. Hogy azt mondja, hogy gyakorold, menjél körbe a fal körül, első nap, második nap, harmadik nap. Csak maradj csöndbe, ne csinálj semmit, csak maradj csöndbe. És csak menj előttem, az Úr előtt, az Úrral. És aztán hetedik nap azt mondta, hogy hétszer menjél. Ott bedurvultunk egy picit, mert eddig csak egyszer kellett, de most a hetedik napon, most már hétszer. Fú, ennyi időt tölteni Istennel. Oh. Hétszer menjek körbe, fal körül, Isten előtt, és néma csöndbe, ne csináljak semmit. Hol lesz itt a szabadulás? Hol lesz itt a lerombolt falak? És aztán a hetedik után, mikor megfújták a kürtöt, és a nép csatakiáltásba tört ki, az a fal leomlott. Hét nap, nem négy, hét, csak tele van a kezem. Hét nap, oké? És a hetedik nap hétszer. Ez a csendesség Isten előtt. Ez a csendesség Isten előtt. Az Istennel való kapcsolatunkra utal. Az a vele töltött idő. A csendességbe. A figyelem és az összpontosítás rá Jézus Krisztuson keresztül. Amikor a figyelmemet oda szentelem az Úrnak, az időmet. Ehhez kell gyakorlat, én tudom. Izrael népének is kellett elég sok idő, mire leromoltodott az a fal. Lehet, hogy hét nap, de lehet, hogy valakinek ennél sokkal több. De szükségünk van, hogy gyakoroljuk. Ehhez kell az, hogy ne legyünk puhányok, ugye? Ne legyünk biccák. És hogy igenis merjünk, és gyakoroljuk magunkat ebben. Mert ez a mi részünk. És aztán Isten hozzáteszi az övét, hogy lerombolja azokat a falakat. Vegyük a fáradtságot, hogy gyakoroljuk az Isten jelenlétében való csendességet. Nem kell ott semmit tennünk, csak figyelnünk rá. Mielőtt idejöttem, kipróbáltam, hogy leültem, és elindítottam a stoppert, és elkezdtem figyelni Istenre. Nem mondom nektek, hogy mikor körülbelül a 47 másodpercnél azon gondolkoztam, hogy milyen jó lenne belekortyolnom a kávémba, meg hogy most már lassan majd készülnöm kéne, de elvesztettem a fókuszt egy pillanat alatt, és nem volt egy perc sem, és aztán vissza kellett terelnem, és gyakorolnom kellett magam abba, hogy már pedig ott akarok maradni Istenre figyelve. Nem könnyű ez tényleg. A mai világban ez nem könnyű, mert minden kívánja a figyelmemet. Minden el akarja venni a fókuszomat Isten elől. Szóval Isten rombolja le ezeket a falainkat ebben a csendességben. És gyógyuláshoz területekre. Azt mondja Jeremiás síralma 3.26. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Azt mondja, hogy csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok Isten. Ez a Zsoltárok 46.11. Ez mind olyan versek, amik erre hívnak minket, erre a fajta csendességre. És aztán annyi minden ilyen eszközt ragadunk meg arra, hogy gyógyulást találjunk a lelkünkben. Lehet ez pszichológus, vagy terapeuta, vagy egyéb más alternatív módszerek. Keressük a gyógyulást a lelkünknek. Én nem azt akarom most itt mondani, hogy ezek nem jó dolgok. Sőt, szükségünk van erre a segítségre sokszor. De figyelj, inkább azt szeretném mondani, hogy Isten jelenléte nélkül csak időleges megoldásokat adnak ezek. Isten jelenléte nélkül ezek csak időleges megoldást fognak adni a te problémádra. Nem hozzák el a teljes gyógyulást. Ami csak ott történik ebben a folyó mélyebb szakaszán, ez ott tud megtörténni Isten jelenlétében. 2 Korintus 10:3-5. Felolvasom ezt a verset. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Ha hadakozásunk fegyveri, ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtjük minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Oké, tehát nem testiek ezek a tusakodások, és értenünk kell ezt, hogy a szellemi dolgokban egyedül Isten a megoldás. Újszövetségi hívőként Jézus Krisztus által megkaptuk a Szent Szellemnek az ajándékát, ami egy csoda, egy hatalmas ajándék számunkra. És úgy gondolunk rá, mint egy személyre, ugye? Mert ő az valójában. És mint aki bennünk él, ugye? Mert ez így is van. De tudjátok, én sokszor úgy gondolok rá, mint egy folyamra. Mint egy folyóra, ami átáramlik rajtam. Ami kapcsolatot tart az atyával, és a fiúval, és ő vele. És én ebben vagyok benne, ebbe a folyamba, ennek a közepébe. És ő által lettünk részese, Jézus Krisztus által, mindennek a csodának, hogy megkaptuk ezt a Szent Szellemet, és lehetőségünk van beállni ebben a folyamba, és ott vagyunk a kellős közepén. És a kérdés az, hogy mennyit engedek ennek a folyamnak a szívemben, a lelkemben? Hogyan tudom megnyitni ezt? És ennek a folyamnak a része a gyülekezet is, ahonnan élet árad ki. Figyeljetek, életet ad Isten az gyülekezeten keresztül, a szükségben lévőknek. Ő életet ad a gyülekezeten keresztül azoknak, akik elvesztek, akik nem találják meg önmagukat, akik nem találják Isten. Hogy ő életet ad azoknak, akik valójában megtörtek, akik tényleg valóban küszködnek ebben a világban. A gyülekezetet Isten erre használja. Ez az a hely, ahol megtalálhatjuk ezeket a gyógyulásokat. Isten szabadít az ő jelenlétében. És nézzünk meg a visszalapozva a főversünkhöz, most már nincs sok. Hamarosan a végéhez érünk. De jó ezeket hallgatni szerintem, mert valóban szerintem felszabadító, amikor így hallhatjuk Istennek a gyógyító erejét, hogyan is munkálkodik az életünkben. Ugye ezeket a bizonságokat, ahogy hallottuk, ezekben is pontosan ez a munka folyt, ez az áramlat közepén, amiben benne vagyunk. Azt mondja a 12-es vers. A patak partján, innen is, túl is, mindenféle gyümölcsfa nő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el, havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledelő szolgál, levelük pedig orvosságul. Ezek vagyunk mi. Isten ilyen embereké tesz minket. Egy csatornává, amin keresztül áramolhat az élet. Egy csatorna vagyok, amin keresztül mások is életet nyerhetnek. Olyanok vagyunk, mint ez a gyümölcstermő fák, amikor ott vagyunk benne ebbe az áramlatban, aminek levele orvosság. Amikor így tépnek belőlünk, vagy tépnek rólunk, akkor gyógyulás van. Amikor megosztom az evangéliumot valakivel, amikor bátorítok valakit, csak ott vagyok az utolsó perceiben, és kapja ezt a levelet, kapja ezt az életet ezen keresztül, mert mi ennek a közepébe vagyunk. A világ hatalmas szükségben van. Figyeljetek, az emberek nagyon nagy szükségben vannak, mi is szükségben vagyunk, és szükségünk van abra, hogy ebben az áramlatban benne álljunk, akár térdig, akár derékig, de a legjobb, hogyha csak át tudjuk adni magunkat, úgy mindent, hogy elborítson minket, a Szent Szellem betöltsön minket, és ezen keresztül mi is gyógyulást nyerünk, de mások is ugyanígy. És tudjátok, nem abban van sokszor a gyógyulás, amikor elvesz Isten valamit az életünkből, vagy így kiragad belőle egy betegséget, vagy bármi, hanem az is gyógyulás, amikor békességet és egy teljes életet ad abban a nehézségben, amiben vagyunk. Sokszor ez a gyógyulás, az elégedettség, amit adhat nekem ez. Azért tudom, hogy miről beszélek, mert én úgy állok itt előttetek, hogy örömöm van, de ugyanakkor a másik oldalról lehetnék keserű is. Nekem egy autoimmun betegségem van, amit 2012-ben találtak meg. Ezt úgy hívják, hogy szklerózis multiplex. A szemem akkoriban megvakult, a bal szemem. Teljesen behomályosodott, és a bal szememre nem láttam egy idő után. És aztán ezt szteroidokkal elkezdték kezelni, és megállapították, hogy szklerózisom van. De tudjátok mit? 2012-ben, ott a kórházban találkoztam Istennel ebben a helyzetemben, és örömöt adott, és békességet adott, és lendületet adott nekem. És ez egy csoda, ez működik, ez van, és ez mai napig is él. Elmúlt ez a betegségem? Nem múlt el, ma is megvan, sőt, most egy éve, vagyis hát egy pár hónapja, kicsit előrébb is haladt egy lépés most, és mindig megvan a lehetőségem arra, hogy most éppen megvakuljak, vagy megbénuljak, vagy tudom is én, nem is érdekes, mi történik. De a lényege az, hogy békességem van, és örömöm van ebben a helyzetben is. Mert ott vagyunk ebben a folyamban. Ha kell, néha bukáig, néha derékig, de legfőképpen abban bátorítom magunkat, hogy így szügyik, merüljünk el, bubunkig, hogy a fejünk bubunkig, jó? Ahogy ezt a próféta is tette. Szóval csak imádkozzunk, és csak keressük ezt a helyet, ezt a csendességet Istennel. Keressük azt a helyet, ahol minél közelebb tudunk kerülni ő hozzá. Lehet, hogy ez neked a zenével megy, lehet, hogy a bibliaolvasással megy, lehet, hogy tényleg csendességgel megy. Ezt te tudod, ezt neked kell felfedezni a te életedbe, de megéri, mert ott gyógyulást nyerünk ezen a helyen. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus, köszönjük neked, Uram, hogy tényleg valóban gyógyulást lelhetünk te benned. Szeretnénk most így gyülekezetként, így magunkat odaadni erre, hogy csak így el tudjunk merülni benned, a veled való közösségben. Hogy megláthassunk így, ahogy a teljes valóságodban gyógyítasz, változtatsz életeket. Segíts nekünk a gyakorlásában ennek. Segíts, hogy hadd lássuk meg a te dicsőségedet minden élethelyzetünkben. És add nekünk ezt a gyógyulást a gyülekezetnek, add ezt a gyógyulást az egyéneknek, személyeknek, egyaránt, mindenhol, ahol szükségben vannak. Jézus Krisztus nevében kértük mindezt. Amen. Amen.